Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A Szentlélek nevében. Amen.
Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
és ő névébe fogadá a Szentlélektől szent fiát. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úrnak szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az igetestérőn,
és mi köztünk lakozék, üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kincs szenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Időben. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A szegények iránti szolgálatról és a szeretetről szól 14. Leó pápa első apostoli buzdítása. nyilatkozta Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke, a májusban megválasztott egyházfő legelső pápai dokumentumáról. 14. Leó pápa első apostoli buzdítása szokás szerint a szöveg latin változatának Dilexite szerettelek kezdő soráról kapta a címét. A dokumentumot az egyházfő október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén írta alá, de a Szentszék most közölte több nyelven. Az apostoli buzdítást Ferenc pápa kezdte elírni, de halála miatt nem tudta befejezni. Utódja folytatta a munkát, ami nem precedens nélküli, mivel Ferenc pápa 2013-ban szintén az elődje 16. Benedek megkezdte Lumen Fidei a hit fénye apostoli buzdítást fejezte be és adta ki elsőként megválasztása után. Az amerikai pápa 121 pontból álló apostoli buzdítását az elsők között Matteo Zuppi, az olasz püspöki kar elnöke kommentálta, hangsúlyozva, hogy a dokumentum a szegények iránti szeretetről szól, ami szintén a Ferenc pápához való kapcsolódás szándékát mutatja. A szegények ma is a legutolsók az egyre igazságtalanabb társadalomban, tette hozzá Zuppi érsek. 14. Leó a buzdításban kiemeli, hogy azért kell a szegényeket helyezni a központba, mivel a szegénység számos formája a mai korban is jelen van a világban. A szegények helyzete olyan kiáltás, amely az emberiség történetében folyamatosan életünkhöz, társadalmainkhoz, a politikai és gazdasági rendszerekhez, és nem utolsó sorban az egyházhoz szól, írta a pápa. Tegyetek tanúságot Isten elsőbségéről életetekben, kérte 14. Leó pápa a szerzetesektől. A Szent Atya október 9-én ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Péter téren a megszentelt életet élők jubileuma alkalmából, amelyen a több ezer szerzetes között ott voltak a magyarországi szerzetes előjárók konferenciáinak elnökei és más magyar szerzetesek is. 14. Leó pápa a következő szentírási részről elmélkedett. Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. E szavakkal Jézus arra biztat bennünket, hogy minden szükségünkben bizalommal forduljunk az Atyához. E szavakat halljuk most, amikor a megszentelt életet élők jubileumát ünnepeljük, amelyre a világ számos tájáról oly sokan eljöttek Rómába. Hogy együtt éljük át a jubileumi zarándoklatot, és életeteket annak az irgalmasságnak ajánlottátok, amelynek profétai jeleivé váltatok a szerzetesi fogadalomtétel által, hiszen a fogadalmak megélése annyit jelent, mint gyermekként az Atya karjaiba vetni magunkat, fogalmazott 14. Leó pápa a szerzetesekhez fordulva. 14. Leó pápa októberben mindenkit a rózsafüzér imádságra hív a békéért. Kéri, hogy mindenki naponta imádkozza a rózsafüzért a békéért, egyénileg, családban és közösségben. Október 11-én szombat este 6 órakor pedig együtt fogjuk imádkozni a Szent Péter téren, a Máriás lelkiségű hívők jubileumának vérasztásán, megemlékezve a II. Vatikáni zsinat megnyitásának évfordulójáról is, fogalmazott a Szent Atya. Megválasztása óta november végén utazik először külföldre 14. Leó pápa. A Szent Atya első külföldi útja előbb Törökországba vezet, majd Libanonba utazik. Várhatóan a béke fontosságát fogja hangsúlyozni. 14. Leó pápa november 27-e és 30-a között lesz Törökországban, azután november 30-a és december 2-a között pedig Libanonban. Matteo Bruni, a Vatikán szóvivője azt nyilatkozta, hogy a pápa elfogadta a török és a libanoni államfők és egyházi hatóságok meghívását. A pápa vasárnap azt mondta, reméli, hogy a gázai háború lezárására irányuló terv hamarosan eléri a kívánt eredményeket. 14. Leó a törökországi út során találkozik Bartolomaiosz pátriárkával, aki 1991 óta a kb. 260 millió főt számláló ortodox egyház vezetője. Megköszöntem 14. Leó pápának, hogy a béke ügyét állítja a középpontba, mondta Erdő Péter bíboros a magyarkurír.hu-nak nyilatkozva Rómában. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án népes magyar zarándokcsoport vett részt 14. Leó pápa szerdai általános kihallgatásán a Szent Péter téren. Erdő Péter bíboros a pápával folytatott rövid beszélgetéséről elmondta. Megköszöntem a Szentatyának a vértanú leány, Bódi Mária Magdolna boldog geavatását. Elmondtam, hogy mennyire örültek ennek a hívek Magyarországon, és külön köszönetet mondtam neki az ismétlődő tanításáért, amellyel a béke ügyét állítja középpontba. Ugyanakkor megígértem neki, hogy imádkozunk a Péteri szolgálatáért, hogy adjon az Isten sok erőt és világosságot neki. A Szentatya hasonlóképpen kívánta a mi munkánkra is az áldást, és az egész hívő közösségre, akit képviselek, tette hozzá a bíboros. Erdő Péter beszámolt róla, hogy a nagy létszámú magyar zarándok csoport nagy része sajnos nem mehetett közel a pápához a katekézis idejére, ám a Szentatya az általános kihallgatás előtt a nyitott autóval körbejárt a szektorok között, és a bíboros úgy látta, a magyarok, különösen a Weiner Leó zeneiskola diákjai egész közel voltak a pápához, és tudták üdvözölni őt, mondta el a magyarkurír.hu kérdésére. Piú atya és Mindszenti bíboros találkozásának állítottak emléket Mátraverebély-Szentkúton. Bilokációs emlékművet avattak Mátraverebély-Szentkúton. Fáskerti Zsófia szobrászművész alkotása Piú atya a börtönben lévő Mindszenti bíborosnál történő misztikus látogatását ábrázolja. A mészkőből faragott domborművet Hérai András egyetemi lelkész áldotta meg a kegyhely Szent Pió búcsúján az Egri és az Esztergom budapesti főegyházmegye egyetemistáinak zarándok miséjét követően. Eszterházy Károly születésének 300. évfordulója tiszteletére szerveztek emlékülést Egerben, a megyeházán. Ternyák Csaba egri érsek jeles elődjét méltatva elmondta. Eszterházy nem csak az Egri főegyházmegye püspöke volt, hanem Heves és Külső Szolnok vármegye főispánja is, kiemelte. Fontos, hogy ismerjük elődeinket, mert mércét jelentenek számunkra. A püspök közel 4 évtizeden át szolgálta a hatalmas kiterjedésű egyházmegyét, a közügyeit, s ez sok erőt kívánt. Egyetemi álma 250 év elteltével vált valóra, de már akkor stabil alapokat teremtett ennek. Arra is gondja volt, hogy a tudomány mellett a hit is teret kapjon, ezért a könyvtár és a csillagvizsgáló mellett kápolna is helyet kapott az egyetemi házban. Demeter András a Heves vármegyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi főosztály vezetője előadásában történelmi kitekintést tett. Úgy fogalmazott, az életmű megértéséhez a század gondolkodását és az Eszterházy család szellemiségét is meg kell ismerni. Bemutatta Eszterházy Károly életútját, tanulmányait és papi pályáját egészen az egri püspöki kinevezéséig. Majd Löffrer Erzsébet, az érseki vagyonkezelő központ, könyvtár, levéltár és múzeum emeritus igazgatója Eszterházy Károly lelkipásztori arcélét is bemutatta. Mint mondta, rendszeresen tartott vizitációkat, sorra járta az egyházmegye plébániáit. Megemlékezett a kor kiemelkedő művészeiről, építészeiről, tudósairól, Helmiksa, Markot Ferenc, Fellner Jakab, akiket Eszterházy püspök hívott Egerbe. A füzéradványi római katolikus templom Szent Eduárd búcsú szentmiséje 2025. október 12-én vasárnap 11 órakor kezdődik. Az ünnepi szónok főtisztelendő Bőr Roland nagykaposi esperes lesz. A szentmise keretében megáldják Szent Pió atya most elkészült faszobrát, melyet a templomkertben állítottak fel. Minden kedves hívet és érdeklődőt szeretettel várnak. Magyar emlékek római temploma címmel kiállítást nyílik az Egri érseki palota látogatóközpontban 2025. október 16-án, csütörtökön 15 órakor. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egri érsek. A kiállítást megnyitja dr. Habil Csorba László történész, professzor emeritus, az MTA doktora, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója. A kiállítást bemutatja dr. Németh László Imre pápai prelátus, a Pápai Magyar Intézet egykori rektora. A Magyar Emlékek Római Temploma kiállítás az Egri érseki palota látogatóközpontban 2026. február 28-áig tekinthető meg. Az ecsédi 250 éves Minden Szentek római katolikus templom búcsúja ünnepi szentmise és körmenettel egybekapcsolva 2025. október 19-én 10 órakor lesz. A búcsúi szentmise ünnepi szónoka Ternyák Csaba egri érsek. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Dicsőítő alkalmat tart a Szent II. János Pál karizmatikus közösség október 19-én vasárnap az egri ciszter templomban. 16 órától szentmise lesz, melyet 17 órától dicsőítő szentségimádás követ közben járó ima szolgálattal. Szeretettel várnak mindenkit! Az egri főegyházmegye fenntartásába vételének 10. évfordulóját ünnepelte a Gyöngyös-Solymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeptember 30-án. A hálaadó szentmisét Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be, aki szentbeszédében emlékeztetett, a fenntartó váltáskor az intézmény megnevezésében megőrizték Nagy Gyula nevét, de kiegészítették a katolikus szóval. Elmondta továbbá, azokban az időkben elég sokat bábáskodott az iskolák átvételénél, és mindenkit igyekezett türelemre inteni, hiszen, mint fogalmazott, nem szabad hirtelen megfordítani a dolgokat, mert akkor mindenki csak frusztrált lesz. A szentmise után az iskola tornatermében folytatódott az ünnepség. Szentpéteri Gábor főigazgató köszönetet mondott Ternyák Csaba egri érseknek, hogy vállalta az intézmény fenntartását, valamint Juhász Ferenc pasztorális helynöknek, a papságnak, a pedagógusoknak, a szülőknek és segítőknek az elmúlt 10 év munkájáért, támogatásáért. Úgy fogalmazott, a pedagógusok mindennapjaiban a hit, a tudás és az emberi értékek összhangja adja a biztos alapot. Az iskolai közösségi programok erősítették az összetartozás érzését, és az évről évre bővülő tehetséggondozó és hittanórák sok gyermeknek adtak új perspektívát és bizalmat a saját képességeikben, mondta el Szentpéteri Gábor. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az egri főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár el Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt
2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözd légy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél. Mert íme gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt: hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki: a Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt már a 6. hónapban van, már magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Mert eljön az Úr nagy napja, íme közeleg már. Jön a sötétség és a homály napja, a füstfelhő és a vihar napja. Nem tűnnek túlépítő jellegűnek és lelkesítőnek ezek a szavak Joel prófétától, mégis a világ utolsó napjáig érvényesek, és csakis ilyen szavakkal, ezzel a látásmóddal és hozzáillő magatartással lehetséges megújítani a vallási és társadalmi életet. Joel próféta a Krisztus előtt a 4. században ugyanazt látja, amit napjainkban is tapasztalhatunk. Vallási ernyedtséget és hazugságtól, visszaélésektől fertőzött közéletet. S mit tesz ebben a helyzetben? Hatalmas, Istentől kapott erővel a végítélet ténye elé állítja a népet. A próféta nem csupán jövőbe látó, és végképp nem tenyérjós, hanem mélybe néző. Az emberi élet feneketlen kútjába tekint bele, s a jelen napjainak mélyén megpillantja az ítélet sötét felhőit, melyek majd csak a távoli jövőben lesznek mindenki számára nyilvánvalók. Mert mindaz, amit Isten akaratából valaha bekövetkezik, csirájában már most is jelen van. Ennek józan felismerésére minden ember képességet kapott, hiszen mindnyájan Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, de a legtöbben elvetették maguktól, s belesüllyedtek a mai nap szűkös világába, gondjaiba és élvezeteibe. Ha nem lenne végső megméretés és igazságszolgáltatás, akkor minden viszonylagossá válna, s a jelen elvesztené irányát. Ha nem lenne végső ítélet a jó és a rossz fölött, elszabadulhatnának a legvadabb ösztönök és a legkáromlóbb istentelenségek. Hogy az ember számára létezik a jó és a rossz kategóriája, méghozzá nem csak az egyén saját érdekeinek szintjén, hanem egyetemes érvénnyel, azt bizonyítja, hogy a végítélet jelen való realitás. Ebben a realitásba kell beleállítanunk mindennapjainkat, a megfelebbezhetetlen jóság színe elé állva, kinek puszta jelenléte elítéli a bűnt, és békességgel jutalmazza a jót. A csillagok, a növények és az állatok nem ismerik az erkölcsi jót és rosszat. Az ember azonban igen, mert Isten belioltotta a lelkiismeretet, amely az utolsó ítélet erőterében működik, nem a napi politika, a rafinált népbolondítás és a tudatos erkölcsrombolás szerint. Minden este tarts lelkiismeretvizsgálatot. Nem köldöknézést, öntetszelgést vagy önkínzást, hanem a végtelen jóságos Isten elé állást, akinek színe előtt újra, meg újra rádöbbenhetsz. Az abszolút jövő, a világ utolsó napja szíved legmélyén jelen van. Enélkül lelkiismereted érzékeny mutatója elállítódik, lelki életed ellaposodik, eldurvulsz, s előbb-utóbb meghasonlasz önmagaddal. Márpedig a mai evangéliumban Jézus figyelmeztet. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és a ház házra omlik.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorý zo zástupu hovoril: pomocou Belzebuba, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov. Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby sa ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj Satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebuba vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebuba, čo v mocov ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný, ozbrojený človek stráží svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. To nie je so mnou, je proti mne, a kto nesromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený, tu odíde, vezme 7 iných duchov, horších ako je sám, vojdu dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Počuli sme slovo Pánovo.
Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
Ma uni žene kodipennas, le Belzebube sa, le nasul duhonge kraje sa naša velavri, le nasula duhon. Káver žene kam lete zuma ven les andakadi, čeiresko somno magnas lestar. Ma voj perdaldik las palende, andakodi pendas lenge. Sako pesa je kerdo tempus tilpes, hae ker pekeres de burdilpes. Andakodi, teo beng, jekker jolpe pesa, saršaj ašlas opreleskot hem. Kodi penen, kele Belzebubeska žuti masa, naša bavavrile nasule duhon. Ba temele Belzebubeska žuti masa, naša bavavrile nasule duhon, tumare šave, kaska žuti masa naša venles avri. Andakodi, vona vena tumare krisito urura. Ba te me, le devleska náje sa náša bavavrile nasul dúho, a tunči aba, pašel si tu mendar le devlesko tem. Kanao zura alo manuš, purdima sa lel sama, pelesko kher, a tunči na čorna lesko barvajipe. Batejek inke maj zura alo, peleste malavla, aj lela lestar peski purdini, andesoste leski zorsas, lesko barvajipe, palealo sarla. Kon najmanca, kodope mandesilo, haj kon namanca kidel boto, kodo rispilman. Kan obius a duho avri zelanda o manus te pustiat han pirel, hai pacharodel, tenara helkodipenel. Palpa legevan de muro chasardot hem. Kan ares lavris silado, uso arachlales. Anda iek, sigar latar, hai acharla inke epta cavren, mainasule biusen. Andre xompe, hai kothetraina. Kadale manuses kotrajo, mainasulavla sarsoangla kodisas.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangelium nach Lukas. Einige von ihnen aber sagten, mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Schaden mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber einen Stärkeren angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er keinen findet, sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt antrifft, dann geht er und holt 7 andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit diesen Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szentéletű emberek.
Borja Szent Ferenc, jezsuita generális. 1510. október 28-án született, Rómában halt meg 1572. október 1-én. 62 évet élt. Borja Szent Ferenc a szó legigazibb értelmében királyi vérből eredt. Apja a spanyol Rodrigo de Borgia, Gandia hercege, édesanyja aragóniai Janka, Ferdinánd király unokája volt. Szüleinek elsőszülött gyermekeként látta meg a napvilágot. Édesanyja Assisi Szent Ferenc iránti tiszteletből a keresztségben a Ferenc nevet adta neki. 10 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Egy lázadás miatt nevelője menti meg, és az aragózai érsek nagybácsi udvarában nevelkedett. 18 éves korában 5. Károly spanyol király udvarába került, s a király barátja lett. 1529-ben feleségül vette Eleonora Castro udvarhölgyet, és 10 év alatt házasságukban 8 gyermekük született. Amikor 1539 nyarán váratlanul meghalt Isabella császárné, ő kísérte el koporsóját Toledóból Granadába. Ő azonosította a temetés előtt a halottat. Ez annyira megrendítette, hogy elfordult korábbi életétől. 1539-1543 között Katalónia alkirálya volt. Alig vette át apjától Gandia hercegségét, amikor 1546 tavaszán meghalt a felesége. Így már kérhette felvételét a pár évvel korábban megalakult Jézus társaságába, a jezsuita rendbe. Loyolai Szent Ignác 1546. október 9-én örömmel vette fel, és ezt írta a rend történetébe. belépéséből az isteni gondviselés, mint reméljük, gazdag termést és lelki áldást fakaszt majd. Ám a hercegnek előbb gondoskodnia kellett valamennyi gyermekéről, és el kellett végeznie a teológiát. Szent Ignác szavai szerint mindezt egyelőre titokban, mert ilyen hatalmas csattanást nem bír el a világ füle, mondotta maga Szent Ignác. Elhatározása 5 évig titokban maradt. Szigorú életet élt, s nyíltan védte a rendet a támadások tüzében. Az 1550-es jubileumi szent évben feltűnés nélkül Rómába utazott. Akkor bejelentette, hogy a rendbe lépett. Legnagyobb fia vette át a hercegség kormányzását, és gondoskodott valamennyi gyermekről, testvéréről. Útja Spanyolországtól Rómáig diadalút volt. 3. Gyula pápa így szólt róla. Volnának csak ilyen fejedelmeink, jobban állna a kereszténység ügye. Rómából értesíti 5. Károly császárt jövőbeli szándékáról. Úrban hazafelé, Baszkföldön kapta meg a császár Augsburgból küldött beleegyező írását. Ferenc lemondott minden hivataláról, s néhány nap múlva pappá szentelték. Ez akkora hatást váltott ki, hogy a hír túlszárnyalta a spanyol föld határait, az akkor még alig 10 éves rendnek óriási vonzóerőt kölcsönözve. 42 éves korában néhány társával egy szegény kolostort alapított, és itt a legteljesebb szegénységben és szigorú önmegtagadásban élt. Mezítláb és zsákkal a hátán ment végig azokon az utcákon, melyeken korábban, mint alkirályt látták. Alázata és igénytelensége nem ismert határt. A nép Szent Hercegnek nevezte el. Amerre csak megfordult, a nép letérdelt előtte, hogy áldását kérje. Sok nagy bűnöst megtérített, és rangos személyeket hozott a jezsuita rendbe. Egyik alkalommal, Evorában, neki kellett volna a bőtről prédikálnia, ám kénytelen volt az érseknek jelenteni, hogy annyira ki van merülve, hogy nem tud prédikálni. Az érsek ezt üzente vissza. Nem is kell prédikálnia, csak menjen fel a szószékre, hogy híveim láthassák azt, aki mindent el tudott hagyni az Isten nagy szeretetéért. A rendvezetősége 1554-ben kinevezte az Ibériai félsziget valamennyi jezsuita alapításának általános felügyelőjévé. Sok megaláztatásban volt része, részben a családja hibái miatt, részben az inkvizíciótól, a királyi udvar bizalmatlansága miatt is. Így Portugáliában húzódott meg, majd 4. Pius pápa meghívására Rómába ment, és a tridenti zsinatra. Lajnez generális helyett vezette a rendet. Annak halála után pedig 1565. júliusában Ferencet választották meg a rend főnökének. Szívügye volt a misszió, főleg az Alpoktól északra fekvő országokban, különösen Németországban. De ugyanakkor Mexikóban, Floridában, Peruban, Brazíliában, Afrikában és a Kabári-szigeteken is hatalmas területeket nyitott meg a missziós munka számára, nem hanyagolva el a buzgó imát magában a rendben sem. Keményen sanyargatta magát, és felebaráti szeretete nem ismert határt. Egyszer megtörtént vele, hogy beszélnie kellett volna társainak. Így felelt, jobb a tett a szónál. Azzal végigcsókolta valamennyiük lábát. Nagy szerepe volt a törökök feletti 1571. évi lepantói győzelemben is, mivel 5. Pius pápa kérésére részt vett a keresztény csapatok megszervezésében. Franciaországban igen hűvösen fogadták. Már betegen indult vissza az örök városba, ahol október 1-én meghalt. Halála után 100 évvel, 1671-ben szentté avatták. Teste Rómában, az Il Gesù templomban volt jó ideig, de 1617-ben rokonsága a madridi jezsuita templomba hozatta át. Sajnos az 1931-es forradalomban az egyházellenes falka feldúlta azt, és földi maradványai a többi nagy szenttel együtt annak áldozata lett, megsemmisült. Borja Szent Ferenc kiváló férj, gondos családapa volt, és amikor Isten a jezsuita rendbe hívta, ott is az életszentség útját járta, és a szentek közé jutott. Kérjük közbenjárását a családapákért és a szerzetesekért egyaránt.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Időben.
Október 10-e pénteken. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Gedeonokat. A Gedeon héber eredetű bibliai név, jelentése kétélű, kard, kardforgató, sebzetkezű, romboló, pusztító, harcos, vágó. A Gedeonok védőszentje az a Gedeon, aki a zsidó nép bíráinak egyike volt, lerombolta a bálványisten templomát, és a madianiták pogány népét legyőzve békét és szabadságot szerzett Izraelnek, Krisztus előtt 1200 körül. Az egyistenbe vetett hit eme hőséről, Szent Gedeonról szeptember 1-én emlékezik meg az egyház. De mi most megemlékezünk, hiszen ő a mai nap névnaposainak, a Gedeonoknak a védőszentje. Nagyon sok szeretettel köszöntünk tehát minden kedves Gedeon nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A jó Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Fodrász üzlet, pletyka, hangos női csacsogás, locsogás, motyogás. Tartós hullám, tupír, hajfestésre várakozás. Elvarázsolt meseország az egész. Meseország királya, egy őszes úr, kit mindenki becéz. Gedeon bácsi, a nő bálványa, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Gedeon bácsi, a női fodrász, nagy művész, ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Nem tudom, hogy amit mondok, végül hiszik-e. Házi bort visz néki minden héten, gizike, picike, micike. Salgovácné, túros buktár, sütöket. Azzal akar kedveskedni a mesternek, ő egy keveset. Gedeon bácsi, a nők bálványa, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Gedeon bácsi, a női fodrász, nagy művész, ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Összevesznek értem naponta a csacsinék, kényes támák nyomban afrikai emberevők, kanibálok. Tejben, vajban fürdetik az öreget.
Mese ország királya, egy őszes úr, kit mindenki szeret. Gedeon bácsi a nők bálványa, de otthon őt is az asszony várja, csettől szinte elveszti a fejét. Gedeon bácsi egy sárni reszket, kis csendben átkozza azt a percet, amikor megismerte a nejét.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz október 10-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1813-ban született Giuseppe Verdi, olasz zeneszerző, korának legtöbbet játszott opera szerzője, akinek nevéhez többek között az Otello és a Falstaff című művek is köthetőek. Leroncoléban született. Az opera műfaját zenedrámává fejlesztette az áriák, duettek és a kardalok összekapcsolódásával. Szakítva a hagyományokkal, a zenekart alárendelte a kifejező, átélt éneklésnek, amely a szereplők jellemét és érzéseit tükrözi. 1842-ben mutatták be első nagy sikerét, a Nabukkót. 1844-ben az Ernanit, 1847-ben pedig a Macbeth került bemutatásra. 1851-ben írta a Rigolettót, és az 1859-es Állarcos Bál című operáinak szövegét az osztrák cenzúra miatt meg kellett változtatnia. Korai műveit az Olaszország egyesítéséért és szabadságáért vívott harc támogatásaként értelmezte a közönség. 1867-ben mutatták be a Don Carlos, 1871-ben az Aida című operáját. A William Shakespeare drámáiból írt két utolsó alkotását, az Otello című operát és a Falstaff című vígoperát tekintik a legkiemelkedőbb műveinek. 1858-ban Nyitrán született Prohászka Ottokár, katolikus író, székesfehérvári püspök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Teológiai tanulmányait Rómában végezte. 1882-ben az Esztergom belvárosi plébánián kezdte meg lelkipásztorkodását. A plébánia hivatal épületén 1934-ben emléktáblát is avattak a tiszteletére. Esztergomi évei alatt a Magyar Sion társszerkesztője és az Esztergom című politikai lap szerkesztője volt. 1904-ben a teológia egyetemi tanárává nevezték ki. 1905-től haláláig székesfehérvári püspök volt. 1909-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1920-tól rendes tagja volt. 1926-ban a Kisfaludi Társaság tagjai közé lépett. A Katolikus Néppárt egyik alapítója, a Magyar Keresztény Szocialista Mozgalom vezéregyénisége volt ő. 1919-ben a proletár diktatúra megdöntésére szervezkedő székesfehérvári ellenforradalmárok vezetője. 1920 és 22 között parlamenti képviselő és a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának elnöke volt. Összes műveit 25 kötetben adta ki a Szent István Társulat, Sütz Antal piarista dogmatika professzor szerkesztésében. 2006-ban a Prohászka emlékév kapcsán komoly rendezvény sorozat zajlott püspökké szentelésének 100. évfordulóján. Székesfehérváron szobra is áll, és kiállítást is rendeztek a tiszteletére, és az emlékév kapcsán Szabó Ferenc tollából egy könyv is megjelent a püspökről, Prohászka Ottokár időszerűsége címmel. 1881-ben született Kittenberg Kálmán, vadász, Afrika kutató, zoológus, író, a Nimród vadászújság főszerkesztője. Először 1903-ban egy bácskai földbirtokos kísérőjeként járt Afrikában. Anyagi körülményei miatt az utazásra reménye sem lehetett. Madarász Gyula ornitológus azonban beajánlotta őt az Afrikába készülő földbirtokoshoz, akinek szüksége volt preparátorra. Afrikába jutva, ezután benszülött vezetőkkel hosszú vadászutakat tett Tanganyikába, Tanzániába, a mai Kenyába és Uganda vadonjaiba. Összesen 6 alkalommal 16 évet töltött ott. Több mint 60 ezer példányból álló anyaggal gazdagította a Magyar Nemzeti Múzeum állattani gyűjteményét. Ez a gyűjtemény mintegy 300 új állatfajt tartalmazott, amiből közel 40-et Kittenbergről neveztek el. 1903 és 6 között azokat a területeket járta be a Kilimandzsáró vidékén, ahol másfél évtizeddel korábban Teleki Sámuel járt. Járt Tanzániában, Etiópiában és a Danakli földön végzett kutatásokat. Megfordult a Viktória tó keleti partvidékén, Ugandában és a belga Kongóban. Afrikából hazatérve sem állást, sem lakást nem kapott. A nélkülözések után a Nimród című folyóirat szerkesztője, majd tulajdonosa lett. Emellett több természettudományi szaklap munkatársa is volt. Afrikai kutatásai idején közvetlen kapcsolatban állt a hazai természettudomány legnevesebb képviselőivel, és kiterjedt levelezést folytatott velük. Ezek a levelek ma már tudománytörténeti források. 12 esztendő után újra kiutazott Kelet-Afrikába. Kittenberg 28 éven át szerkesztette a Nimród című folyóiratot, közben a Marosvásárhelyi vadászújságban is publikált. 1948-ban a politikai hatalom félreállította, még vadászfegyverét is elvették. Jövedelem és lakás nélkül maradt. Az 56-os forradalom utcai harcai nyomán a Budapesti Nemzeti Múzeum épületében tűz ütött ki, amely elpusztította az Afrika gyűjteményt. Kittenberg Kálmánnak itt őrzött gyűjtésének nagy része megsemmisült. A Széchenyi Zsigmonddal közös trófea gyűjteménnyel együtt. A veszteséget óriási szerencsétlenségként élte meg. 1956 után Kittenberget rehabilitálták, több könyve és elbeszélése is megjelenhetett, de a főhivatásának tartott munkájához a Nimród szerkesztőségébe már nem térhetett vissza. Írásaiban a vadászati szakszempontok mellett különös figyelmet fordított a természeti közeg, az afrikai népek életmódjának, szokásainak és társadalmának részletes ismertetésére. Munkáinak e sajátossága Kittenberget Afrika tudós kutatóinak sorába emeli. 1958-ban hunyt el nagymarosi otthonában. 1923-ban Budapesten született Sándor Judit, mezoszoprán operaénekesnő, aki Kossuth-díjas és érdemes művész, és aki Arnold Schönberg és Paul Hindemith műveinek tolmácsolójaként ismert. Tanulmányait a Fodor Zeneiskolában kezdte Gervai Erzsébet tanítványaként, majd 1941 és 48 között a Zeneakadémián tanult Durigó Ilona, Molnár Imre és Walter Margit felügyelete alatt. Az Operaház 1948-ban szerződtettem. 1949-ben debütált Mozart Figaro lakodalma című operájában. A társulat tagja volt 1978-ig. Szoprán és mezoszoprán szerepeket egyaránt énekelt, különösképpen Mozart operáiban. Oratórium és dalénekesként is nemzetközi hírnevet szerzett. 1978 után egyre inkább előtérbe került pedagógiai tevékenysége, és több nemzetközi énekverseny zsűriének munkájában részt vett. Nagy érdemeket szerzett Arnold Schönberg és Paul Hindemith műveinek tolmácsolójaként. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1924-ben hunyt el Dobos C. József cukrász, szakácsmester, szakíró, a Dobos torta megalkotója. Szakács dinasztia leszármazottja volt ő. 1878-ban nyitotta meg csemege üzletét Budapesten, ahol saját készítésű ételeket is árult. 1884-ben megalkotta, és 1885-ben Budapesten, a mai Városligetben megrendezett első budapesti országos általános kiállításon be is mutatta a dobostortát, amely azóta világszerte ismerté vált. A kiállításon egyébként egy előkelő vendéglőt üzemeltetett, igen borsos árakkal, ahol 80 pincér, 10 szakács és 10 mosogatónő dolgozott. Az élelmiszerek között tartósított ételeit is felvonultatta. Spárgát, cukorborsót, szarvasgombát, lúdmájat és balatoni fogast, továbbá tokai ecetet és vathús ecetet. A reprezentatív pavilont még a császári pár is meglátogatta, és természetesen meg is kóstolták az akkori szokásoktól igen eltérő dobostortát. Dobos C. József szakíróként is kiváló volt, több könyvet is megjelentetett, de a legismertebb a magyar-francia szakácskönyv 1881-es kiadása volt. Pavilonja volt az 1896-os kiállításon is. Üzletét 1906-ban adta fel, a dobostorta receptjét ebben az évben átadta az ipartestületnek. A vagyona nagy részét hadi kölcsönökbe fektette, és így 1924-ben Budapesten 77 évesen szegényen hunyt el. 2000-ben hunyt el Farkas Ferenc zeneszerző, aki kétszeres Kossuth díjas, Liszt Ferenc díjas és Erkel Ferenc díjas zeneszerző volt, mindemellett a Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művész is. A zeneszerzői pályáját meghatározó hatások között ott találjuk a magyar népzenei elemeket, a klasszikus hagyományt, az olasz és általában a mediterrán dallamosságot, valamint a 12 fokú technikát egyaránt. A zenei élet legkülönbözőbb területein végzett munkáinak köszönhetően egyedülállóan biztos, szuverén kompozíciós technikára tett szert valamennyi műfajban. Tudása, stílusismerete, gazdag invenciója, széleskörű műveltsége és humanizmusa a nemzetközileg elismert, jelentős zeneszerzők sorába emelte. Művészete nem csak a 20. század magyar zenéjében volt meghatározó jellegű, de új perspektívákkal is gazdagította azt. 2014-ben Budapesten hunyt el Fülöp Zsigmond, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, aki a Színház és Filmművészeti Főiskolát 1958-ban végezte el, majd játszott a Pécsi Nemzeti Színházban, a Nemzeti Színházban, a József Attila Színházban, a Várszínházban és a Pesti Magyar Színházban. A Magyar Rádióban és tévében is sokat szerepelt tévé- és rádiójátékokban, sorozatokban. Forgatott Jancsó Miklóssal, Keleti Mártonnal, Mihály Fímrével, Fábri Zoltánnal és Palásti Györggyel. Így szerepelt a Szegény Legények, a Tizedes meg a Többiek, a Sellő a Pecsétgyűrűn, a Kopjások és az Édes Anna című filmekben. Természetesen számos színpadi szerepe mellett. Szinkron szerepeinek száma 250 körüli, többek között Alain Delonnak 19 alkalommal, először 1962-ben, Michael Caine-nek 18 alkalommal kölcsönözte a hangját, utoljára a Csillagok között című filmben. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1865-ben John Wesley Haight szabadalmaztatta a biliárd golyót. 1886-ban a vacsorához először viselték azt a speciális öltözetet, ami később a smoking nevet kapta. A smoking eredetileg Angliában az Eton College középiskolai tanulók egyenruhája volt, és később vált a férfiak estéi öltözetévé. 1903-ban nyitották meg a régi Erzsébet hidat Budapesten. 1961-ben a Szovjetunióban befejeződött az 5500 km hosszú transzszibériai vasút villamosítása. 1964-ben kezdődött meg a 18. újkori nyári olimpia Tokióban, ahol a lehetséges 163 aranyéremből 10-et a magyarok szereztek meg. A 10 aranyérmen kívül a magyar csapat 7 ezüstöt és 5 bronzot is szerzett Tokióban ezen az olimpián. 1970-ben függetlenné vált a Fidzsi-szigetek a brit nemzetközösség tagjaként. Érdekességként említem meg, hogy 1976-ban a 98 éves görög Dimitroni Jordanidis lefutotta a maratoni távot. 7 óra 33 perc alatt, így ő lett a legidősebb ember, aki valaha végigfutotta ezt a versenyt.
És végül, de nem utolsó sorban megemlítem még azt is, hogy a mai nap a lelki egészség világnapja, 1994 óta a látás világnapja, Tajvan nemzeti ünnepe, és ahogy már említettem, a függetlenség napja a Fidzsi szigeteken. Sőt, egy érdekes népszokás is kapcsolódik a mai naphoz, hiszen a háziasszonyok ma nyírfaágat tesznek a kotlós fészkébe, hogyha kikelnek a csibék, el ne pusztuljanak. Kedves hallgatóink, október 10-ei kalendáriumunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról